Hogyan lesz valamiből valaki? Az már egészen biztos, hogy a valakivé válás hosszú, bonyolult folyamata az evolúciónak, amelynek egyes állomásait, fokozatait kezdjük már felismerni. A legalsó fokozat kétségtelenül az, ha valami élőlény. Az élő valamiket általában meg tudjuk különböztetni a nem élőktől, a dolgoktól, a tárgyaktól. Persze mindjárt a legelején is sok a nehézség, a legegyszerűbb valami lehet egy zuzmó, némi beszáradt sórétegre hasonlít, vagy egy kavics kaktusz, amit egyszerű ránézésre nehéz az igazi kavicstól megkülönböztetni. De azért általában valahogy elboldogulunk. Az élők növekednek, szaporodnak, sok hasonló van belőlük, bizonyos szerkezet jellemző rájuk, például gyökereik, leveleik vagy virágaik vannak. Alig, hanem bárkit meg lehet téveszteni egy ritkább, jól kiválasztott élőlényel, de azért az emberi közösségek elég jól elboldogulnak az élők felismerésével. Valamivel talán könnyebb dolog egy állatot felismerni. Az etológusok úgy gondolják, hogy a legtöbb magasabb rendű állat felismerhető a szándékos mozgásáról. És ami igazán izgalmas, a magasabb rendű állatok maguk is képesek szándékos mozgást felismerni. Tehát ők is képesek más állatokat a környezet egyéb dolgaitól megkülönböztetni. Persze vannak lassan mozgó vagy éppen mozdulatlan állatok is, de ezek a kivételek. Nyilvánvaló, hogyha egy légyről azt kell eldönteni, hogy ez egy szándékkal bíró, mozgó valamilyen, vagy csupán a szél által felkapott könnyű apró tárgy, ezt annak alapján tesszük, hogy megfigyeljük a mozgását, és tapasztalhatjuk, hogy az nem követi passzívan a légáramlatokat, hanem időnként valamilyen célra, egy édes gyümölcsre, egy darabka húsra irányul. A szándék a legprimitívebb formájában valamiféle vonzódást jelent a világ bizonyos dolgaihoz. Ezt a tulajdonságot tekinthetjük az első fokozatnak. Ha valaminek szándéka van, akkor az minimum egy állat, mert a kőnek, a fának, a forrásnak szándéka nincsen. Ha sokféle állatot figyelünk meg, akkor az az érzésünk támad, hogy a magasabb rendűek szándéka egyre bonyolultabb. Már nem csak arról van szó, hogy a lény vonzódik valamilyen elfogyasztható tárgyhoz vagy búvóhelyhez, esetleg egy fajtásához, tehát van szándéka, bizonyítható célja. Az is kiderül, hogy az állatok mindenféle spekulációkat is végeznek a szándék megvalósítása, a cél elérése érdekében. Kerülő utat, kitérőt tehetnek, különböző problémákat oldanak meg, hogy megszerezzék, amit szeretnének. Az emberek nagyon sokáig azt képzelték, hogy valójában azok a valamik, amelyek ilyesmire képesek, tulajdonképpen ugyanúgy gondolkodnak a világ dolgairól, mint mi, csak éppen nem tudnak beszélni, hogy ezt elmondhassák. Az etológiai, állatpszichológiai kutatások arra az eredményre vezettek, hogy ez nem így van. Az emberi nyelv többek közt arra is szolgál, hogy egy problémát felismerhessünk, megfogalmazhassuk, és a megoldásának különböző lehetőségeit aprólékosan végig gondolhassuk. Ez nem azt jelenti, hogy az a valami, ami nyelvi képesség hiányában ezt nem teheti, nem tud problémákat megoldani, hiszen a saját tapasztalatainkból is tudhatjuk, hogy sokszor oda se figyelünk, és már végezzük is a helyes megoldás műveleteit. Egy etológus az ilyen nyelv nélküli állapotot egyszer ahhoz hasonlította, ahogy az ember tollas labdázik, és hirtelen megjelenik az orra előtt a labda. Ilyenkor ugye nincs idő arra, hogy elgondoljuk, nincs csak egy tollas labda. Ha azt akarom, hogy ez most megforduljon és átrepüljön az ellenfél tér felére, akkor a kezembe lévő ütőt felemelem, és éppen abban az irányba, és éppen akkor erejű ütést mérek rá, ami oda viszi. Ha ezt így elgondolnánk, a partnerünk bizonyára ezt kérdezni. Na most játszol, vagy csak bambán nézel a levegőbe? A gondolkodás lassú, időigényes tevékenység. Az is kiderült, hogy a legtöbb gerinces állat kitűnően meg tud oldani bizonyos problémákat, de ez nem jelent valamiféle általános intelligenciát. A legtöbb állat nem képes egy adott megoldási módot általánosítani, azaz másféle problémákra is alkalmazni. Számunkra ezt is a nyelv teszi lehetővé, mert ennek segítségével a reális világ dolgait áthelyezzük egy elképzelt világba, és ott megvizsgálhatjuk, mi történne, ha így vagy úgy járnánk el. Kiválaszthatjuk a megfelelő megoldást, amit aztán a legtöbb esetben sikeresen vihetünk vissza a reális világba. Nem tudhatjuk még, hogy az állatok miként gondolkodnak, de bizonyos, hogy a valakivé válás rögös emelkedőin a szándék után van egy olyan állomás, fokozat, amelyet talán a probléma megoldás vagy spekuláció képességének nevezhetünk, de azzal a kikötéssel, hogy ez nem azonos egy probléma feletti töprengéssel, hanem ez valamiféle gyors, automatikus működése a megfelelő elmének, ami bizonyos szűk körben azért nagyon eredményes lehet. A következő fejlődési fokozat tehát a spekuláló elme. Sokszor bizonyítható, hogy a probléma megoldó állatok véletlenszerűen a probléma valódi belátása nélkül kísérleteznek a próba szerencse módszerével, és ha valamelyik próbálkozásuk véletlenül sikeres, akkor azt gyorsan megtanulja. Néhányan azt gondolják, hogy aki spekulál, az már valaki. De az etológusok és a pszichológusok többsége ezzel nem ért egyet. A spekulációs képesség fontos mechanizmusa az elmének, de a legtöbben úgy gondolják, hogy az igazi valaki csak az lehet, aki magáról is képes gondolkodni. Sokan úgy gondolják, hogy ilyen elméje csak annak lehet, akinek van nyelvi képessége. Valakinek az énje csak a nyelvben tükröződhet. Ha most a legfelső szintről indulunk el, ahova eddigi tudásunk szerint csak mi, emberek tartozunk, akkor világos, hogy a valaki vélevés az embernél nagyon bonyolult szociális folyamat. Az ember beleszületik egy nyelvi közösségbe, és már kisbaba korában állandóan mondják neki, hogy ő valaki. Ő a pici baba, a jó gyerek, és ő a büdös kölök, aki megint nem ette meg a spenótot. Az egyértelmű számunkra, hogy a világ dolgairól, köztünk önmagunkról is a nyelv segítségével nagyszerűen lehet gondolkodni. Pontosan el tudjuk különíteni magunkat és a világot a megnevezésekkel és a megnevezések közötti bonyolult kapcsolatrendszerrel, amelyet az emberek fejlődésük során idősebb társaiktól vesznek át. Két fontos kérdést lehet feltenni. Az első, egyáltalán lehet a nyelv, szavak, fogalmak nélkül gondolkodni? Erre a kérdésre a legvalószínűbb válasz az, igen. Hiszen már az előbb is láttunk példát arra, hogy bonyolult tevékenységekre vagyunk képesek, villámgyorsan elgondolt szavak nélkül is. Van másféle bizonyíték is. Vannak ritka betegségek, amelyek miatt az emberek véglegesen vagy időlegesen elveszítik a nyelvi képességeiket, a szavakat. Egy ilyen híres esetben egy tudós szerzetes írta le, hogy hogyan érezte magát olyan állapotban, amikor néhány napra elveszítette nyelvi képességét. Nem tudott beszélni, nem jutottak eszébe a szavak és a nevek. Nem értette meg mások beszédét és a feliratokat, az utcatáblákat, az üzletek cégtábláit sem ismerte fel. Egyszer utazás közben érte ez a kellemetlen állapot, és a legnagyobb nehézséget okozta számára, hogy visszataláljon a szállodájába, mert ugyanarra emlékezett, hogy az utca névtáblákon útbaigazító jelzések lehetnek, de ezek, meg a hotel felirat, mint minden más írás, értelmetlen krikszkraksz volt számára. Ugyanakkor pontosan tudta, hogy anélkül, hogy megnevezni képes lett volna magát, hogy ő kicsoda. Tisztában volt a bajával, és azzal is, hogy vissza kell jutni a szállás helyére, és valahogy értesíteni kell a rendtársait. Képekben gondolkodott, szavak nélkül. Valószínű tehát, hogy a spekuláló valamik egy része, talán a legfejlettebbek, valahogy mégis el tudnak gondolkodni magukról. Képekben, eseményekben, társaikkal való kölcsönhatásokban. Ha ez így van, akkor a legfejlettebb szociális állatok, a majmok, a kutyafélék, a társas macskafélék esetleg eljutottak a valaki vélevés küszöbére. Egyesek talán át is lépték ezt a küszöböt. Bizonyíték persze még nincs. A másik izgalmas kérdés, és ez mindjárt vissza is visz bennünket Jeromoshoz és a kutyákhoz, hogy vajon az ember valakisége a létező legegyszerűbb lehetősége a valakik elképzelhető kategóriájában. Vagy pedig azt kell feltételeznünk, hogy vannak egészen egyszerű valakik is, akik még csak éppen, esetleg csak néha valakik, de azért már elgondolkodhatnak arról, hogy ők vannak. Egyszerűen, kevés gondolattal, képekben, érzésekben, de mégis. Hogy erre a kérdésre is elfogadható választ tudjunk adni, induljunk ki abból, biztos, hogy azok a valamik, amelyek megszerezték a nyelv adományát, például mi, azok ugye személyek, valakik lettek. Elég biztosak vagyunk abban is, hogy a csodálatos nyelv nem az egyik pillanatról a másikra jött létre a maga teljes bonyolultságában, hanem fokozatosan, sok millió év alatt. A kérdés tehát úgy is megfogalmazható, hogyha a nyelv mindenképpen szükséges a valakivé váláshoz, milyen az a minimális nyelv, amelyhez szükséges? Az állatok is képesek jeleket, akár szavakat, például Alexa híres afrikai szürke papagáj megtanulni, és értelem szerint használni. Csimpánzok is megtanulnak 100-150 jelet, és értelmesen használják. Nyelvnek tekinthető-e, ha valami megtanul egy csokor jelet, és értelemszerűen használja? A kutatók határozott nemmel válaszolnak erre a kérdésre. Nagy a különbség a megtanult jelek és a nyelv szavai között. A jeleket, legyenek azok hangjelek vagy mások, minden állat és az ember is néhány tíz ismétlés után megtanulja, de ha nem gyakorolja használatukat, akkor könnyen elfelejti őket. A nyelvszavait viszont a gyerekek egy-két ismétlés után megtanulják, és akkor sem felejtik el, ha akár évtizedekig nem használják őket. Minden beszélt nyelv több százezer szót tartalmaz, és ez a hatalmas mennyiségű információ úgy fészkelődött be az emberi memóriába, hogy nem kell naponta több órát foglalkozni azzal, hogy rendszeresen ismételjük a ritkábban előforduló szavakat, nehogy majd ne jusson eszünkbe, ha éppen szükségünk lesz rájuk. Különös dolog. Tudós nyelvész pszichológusok szerint ez azért van, mert a szavak nem csak megjelölnek valamit a külső világból, mint a jelek. Felmutatok egy piros négyzetet, és csokit adok egy csimpánznak. Néhányszor tíz ismétlés után már a piros négyzet láttán összefut a szájába a nyál. A híres Pavlov-féle kondicionálás. A piros négyzet a csoki jele. Kisfiam, ez a barna ragadós édes valami, ez csoki. Csoki, érted? Kérsz olyan finom szeletet, amit harapni lehet, elomlik az ember szájába. Néha töltve van, néha nem, néha mogyorós, néha marcipános, és elfogyasztása után fogad kell mosni. Szóval kérsz. És hogy hívják ezt a dolgot? Igen, csoki. A különbség, amit látták, abban van, hogy a szavak nem csak a külső világ dolgaira vonatkoznak, hanem egymásra is. Egyetlen szó, a csoki, körülírható más szavakkal, sokféleképpen, egyszerűbben is, bonyolultabban is. A nyelv tehát a szavak olyan világa, amelyben minden mindennel összefügg ideben. De van néhány horgony az odakinti világba is. Valószínűleg a szavak egymásra utaló hálózata együttesen tartja meg az egyes szavakat, ezért nem lehet őket egyenként elfelejteni. És most akkor világosan lehet látni egyfajta hasonlóságot a valakivé levés és a nyelv között. Ugye azt mondtam az imént, hogy valószínűleg az a valami valaki, aki képes saját magáról is spekulálni. A valaki, tehát úgy is megfogalmazható, mint egy az elmében lakó gondolati hálózat, amelybe bele van írva, ígetve az én jelentése, a valaki vagyok felismerése és értelmezése. Engem az a kérdés izgat tudományosan, hogy melyik a legegyszerűbb ilyen hálózat, amelyben ez a beírás már megjelenik. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hálózat nem csak szavakat tartalmazhat, hanem képeket, eseményeket, pontosabban ezek emlékeit is. De nagyon valószínű, hogy legalább néhány szó megnevezés is szükséges hozzá. Jaromos barátomat azért figyelem minden nap szorgalmasan, mert kíváncsi vagyok arra, lehet-e a viselkedéséből, az emberekhez, a környezethez való viszonyaiból arra következtetni, hogy neki már megvan az elméjében ez a hálózat. Ő tehát esetleg már valaki.